Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten szent ígéjét Máté evangéliumának első részéből. Máté evangéliumának első részében így szól hozzánk Isten írott beszéde. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákóbot, Jákób nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fáreszt és Zárát Támártól. Fáres nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot, Arám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Nášont, Náson nemzé Sálmánt, Sálmán nemzé Boázt Ráhábtól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid királyt, Dávid király nemzé Salmont az Uriás feleségétől, Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiát, Abiá nemzé Asát, Asa nemzé Josafátot, Josafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uziást, Uziás nemzé Joatámot, Joatám nemzé Ákázt, Ákáz nemzé Ezékiást, Ezékiás nemzé Manassét, Manassé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekóniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Szalátiélt, Szalátiél nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Ázort, Ázor nemzé Sádókot, Sádók nemzé Ákimot, Ákim nemzé Eliudot, Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákóbot, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, kitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelik 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, a viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent néki mondván, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szól, íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé. És nem ismerte őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy ma reggel is eljöhettünk ide a templomba azért, hogy megalázzuk magunkat előtted, és imádjunk téged. Téged, aki eljöttél erre a földre, aki aztán a jászolból a keresztre mentél, a keresztről a sírba tétettél, de a sírból is kijöttél, és most ülsz az Atya Istennek a jobbján. És köszönjük néked, hogy eljön a pillanat, amikor újra megjelensz, immár nem jászol bölcsőben, hanem angyalaiddal, hogy utolsó ítéletet tartsál az emberek fölött, és kimond a végszót mindenki örök sorsa felől, és új eget és új földet teremts, ahol a tieidet, a benned hívőket, a téged imádókat, a neked engedelmes embereket letelepíted. Köszönjük néked, hogy bár nem látunk téged, mégis tudhatjuk, hogy egyszer láttak emberek, megtapasztalták a te közelségedet, bele tudtak nézni a szemedbe, érezték az érintésedet, hallották a szavaidat, láttak téged meghalni, aztán láttak feltámadottan is. És köszönjük, hogy az ő bizonyságtételük, akik így testközelből láthattak, hallhattak, érinthettek téged, az ő bizonyságtételük itt van előttünk a Bibliában. Hiszünk ezeknek a szavaknak, Urunk, és hiszünk, hogyha nem is látunk, Te az vagy, akinek láttatnak-e szavak, bizonyságtételek. És köszönjük néked, hogy eljön a pillanat, amikor valóban megjelensz, és minden szem meglát téged újra, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És köszönjük néked, hogy a tieiddel leszel, a megváltottaiddal, a téged becsülőkkel, tisztelőkkel, imádókkal, szeretőkkel. Köszönjük, hogy velük leszel örökké. Segíts mi nekünk, Úr Jézusunk, hogy itt a földi életünkbe tudjunk benned hinni, és tudjunk téged követni, hogy egyszer majd veled lehessünk. Kérünk arra, hogy most is te szólj hozzánk a Bibliából, taníts minket, Urunk, ezen az Isten tiszteleten is, és add, hogy a hitünk, az odaadásunk, az irántad való bizalmunk, szeretetünk megerősödhessen, és úgy mehessünk vissza a családjainkba, a hétköznapi élet forgatagába, a munkahelyeinkre, hogy benned bízó emberként éljük az életünket. Kérünk, hogy légy velünk, áld meg Isten tiszteletüket a nagyoknak, a kicsiknek, és áld meg, Urunk, minden helyen ezen a világon azokat, akik összegyűlnek, hogy téged hallgassanak és téged imádjanak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 164. énekünk első versét énekeljük. A 164. énekünk első versét, ami így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg Máté evangélium első részéből, a 20. verstől a 24. versig. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szól, íme a szűz fogam méhében is szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, ezeken az adventi vasárnapokon olyan emberek arcképét tekintjük át, vagy tekintjük meg egy kicsit közelebbről, akik az Úr Jézus születéséhez közel álltak. Láttuk Keresztelő János arcképét, advent második vasárnapján, múlt vasárnap vizsgáltuk Máriának a személyét, Szűz Máriának a személyét, és most pedig József van előttünk. Sokaknak az a benyomása Józsefről, hogy amolyan statiszta a karácsonyi történetben. A statiszták azok színházban vagy filmeken ott vannak, és még sincsenek jelen. Olyan háttérszereplők. Valahogy mégis pótolhatatlanok. Mintha József is egy ilyesféle statiszta lenne a karácsonyi események rendjén. Ott van, de még sincs ott. Valahogy a különböző filmekben vagy festményeken megjelenik, ahogy Jászol fölé hajol, vagy Máriát átöleli. Általában egy ilyen idősebb, középkorú emberként szokták ábrázolni, nagy szakállal. Nem mond semmit, nem tesz semmi különöset, csak úgy ott van. Észleljük, de nem áll reflektorfényben, úgy, mint például akár Mária, vagy akár a pásztorok. Na hát a pásztorok azok jól megkavarták a dolgokat Betlehembe, azok a fiúk azért nem semmi. Vagy a bölcsek, akik megjelentek a nagy karavánnal, és hát ők is elég nagy zűrzavart keltettek, vagy feltűnést keltettek ott Jeruzsálemben is, nem beszélve arról, hogy még Betlehembe is megérkeztek. Na, ők is olyan fontosaknak tűnnek, de hát József, hát szóra se nagyon érdemes. Na, mégis szeretném ma egy kicsit azt megvilágosítani előttetek, hogy nagyon is fontos személy József, és sokat tanulhatunk tőle. És én úgy találtam, hogy elég provokatív azért a személyisége. Na, de mit tudunk róla? Hát amit róla tudunk, biztosan azt a Bibliából tudjuk. Ugye innen az evangéliumokból, különösen Máté és Lukács beszélnek róla néhány mondatot. Tehát ez az elsőrendű forrásunk. Van egy másik forrás, amit más egyházakban ugye komolyan vesznek, ez Krisztus után 200 körül keletkezett, ez a Jakab protoevangéliuma, így nevezik, ez egy apokrifus irat, nem ismerte el soha az egyház hitelesnek, mert nyilvánvaló, hogy aki írta, az Palesztinának még a közelibe se járt. És egy eszmének, egy filozófiai eszmének az alátámasztására írta ezt a könyvet. Hát mi ezt udvariasan félretesszük, ezt a régi iratot, biztos nagyon szép irat, meg nagyon jó irat, meg a maga nemébe, de nem bibliai irat, és nem hiteles forrás József életéről. József életéről egyedül a Biblia beszél hitelesen, ugyanúgy, hogy Máriáról is, hogy láttuk múlt vasárnap. Egyébként annak az iratnak, amiben József is szerepel, az a címe, hogy Mária születése. Nem? Tehát a Jakab protoevangéliuma tulajdonképpeni neve, az első neve ez, hogy Mária születése. Hát ezt Máriával kapcsolatban is félre kell tennünk, mert nem ismerte az író Máriát, hanem mondom, nem járt Palesztinába se. És nem is ismeri az ottani viszonyokat se, ez nyilvánvaló. Nem is ezért írta az írást, hanem más miatt. Summa-summarum, hogy maradjunk a Bibliánál Mária esetében is, de most József esetében is. Valószínűleg betlehemi származású ember volt, mert hogy amikor vagyonösszeírást rendeltek el a birodalomban, oda kellett neki menni, Názáretből, ahol valószínűleg dolgozott. Foglalkozására nézve ács, illetve kőműves mester lehetett, a Bibliába szereplő foglalkozását lehet így is, úgy is fordítani, ácsmester, kőművesmester, valószínűleg értett ezekhez a gyakorlati dolgokhoz, szakember volt, és házakat építhetett, ha valaki házat akart építeni. Ez egy elég kemény munka volt akkoriban is, és hát nem lettek azért ezek olyan gazdag emberek, mint manapság egyik-másik építési vállalkozó. Egy szegény emberre gondoljunk, egy egyszerű körülmények között élő emberre gondoljunk. Amit még megtudunk róla mindenképpen, hogy Dávid családjából származott, de hát Izrael legnagyobb királynak a családjából származó ember volt, ugyanúgy egyébként, mint Mária is. Ez a későbbiekben azért elég fontos szerepet fog majd játszani, majd látjuk ezt. Azonban mindezeken túl még azt is megtudjuk róla, hogy igaz ember volt, így nevezi a Biblia, igaz ember volt. Vagyis egy olyan ember, aki Istent félte, Isten igéjét becsülte, igyekezett az Isten akarata szerint élni, igaz ember volt. Igaz ember, egy kegyes ember. Nem volt még öreg ember egyáltalán, semmi jel nem mutat arra, hogy öreg lett volna. Eljegyezte már Máriát, jegyességben voltak, és hát készült a házasságra. Egy fiatal, 20 év alatti embert kell elképzelnünk, vagy elgondolnunk, aki igaz ember volt, nagy ősökre tekintett vissza, minden nap böcsületesen dolgozott, ha volt munkája, és tervezte az életét. Máriával a közös életet. Hát ebbe az időbe kapcsolódunk most bele, tehát amikor még csak Mária vőlegénye volt, és lássuk meg, hogy a jegyessége eléggé botrányosra sikeredett. Hát ez nem Mária miatt, meg nem ő miatt, hanem voltak éppen Isten miatt, aki Máriát választotta ki, hogy ő fogja megszülni azt a Jézust, aki a megváltó és a világ ura. Na hát, igen, Isten így elgondolta ezt a dolgot, de hát csak ott volt ez a Mária is, aki ugyancsak egy 10 éves lány volt, és még nem volt férjnél, és hirtelen terhes lett. Áldott állapotba került, és ott volt a vőlegénye, akinek ehhez a terhességhez semmi köze nem volt. Ez a jegyesség egyébként a zsidóknál, talán mondtam is ezt nektek, de újra megismétlem, ez körülbelül 1 évig tartott. Kiddusimnak nevezték ezt az időszakot. És ez egy sokkal mélyebb kapcsolat volt ott a zsidó kultúrában, mint manapság. Hát manapság a jegyesség az nem annyira komoly dolog még, mint abba az időben volt. Ott, ha valaki egy jegyességi viszonyban volt valakivel, akkor az azt jelentette, hogyha például az egyik fél megszegte az esküjét, vagy hát a fogadalmát, vagy ezt a szövetséget, a jegyességi paktumot, akkor az olyan volt, hogy formálisan el kellett válniuk. Tehát egy válásra került a sor. Nem csak a házaspár vált el, hanem jogilag, hanem a jegyes párnak is el kellett válni, ha az egyik fél hűtlen lett a másikhoz. Vagy hogyha netalántán meghalt mondjuk az egyik fél a jegyesség ideje alatt, akkor a másik, aki itt maradt, az özvegynek számított. Özvegyasszonynak. Hát summa-summarum, hogy ezek a jegyes párok, ezek már majdnem házaspárnak számítottak, annyiba tért el a kapcsolatuk a házaspáréktól, hogy nem laktak együtt, és nem volt szexuális kapcsolatuk. Ez alatt, az idő alatt azonban mégis már mindenki úgy kezelt őket, már mint férj és feleség. Így is hívták őket, hogy férj és feleség. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, olvassuk itt az igébe. Tehát ez alatt, az idő alatt a férjek nagyon erősen készültek a házasságra, például ha volt, mondjuk a szüleikkel egy faluba éltek, vagy egy városkába éltek, akkor általában a szülők házához építettek a férjek egy toldalék épületet, hogy majd ott kezdik el a közös életüket. A menyasszonyok, illetve hát a már majdnem feleségek, azok is készültek erősen, hogy majd anyák lesznek, feleségek lesznek, erre a szerepükre próbáltak koncentráltabban odafigyelni. Lényeg, hogy várták a nagy esküvő napját, az örömteli ünnepet, amit a kuppá, vagyis mind a mai napig ugye látjátok filmekből, hogy egy ilyen baldakint készítenek, és alatta kötik meg, ezt úgy hívják kuppá. Ez alatt kötötték meg nagyon-nagyon ünnepélyes keretek között a házasságot, és ezáltal nyílt meg aztán a lehetőség, hogy együvé költözzenek, együtt legyenek, és családot alapítsanak. Ez az ünnep nagyon nagy ünnep volt, mármint hogy az esküvő ünnepe, gyakran 7 napig is eltartott, úgy, mint például Jézus emlékeztek az első csodájára, amit a kánai mennyegzőn tartott, ahol elfogyott a bor, és megszaporította, illetve átváltoztatta a vizet borrá. Azért fogyott el a bor, mert több napon keresztül tartott a vendégség, és hát a lakók, vagyis a vendégek, hát úgy látszik, hogy rendesen öblögettek, úgyhogy elfogyott a bor. Tehát ez egy hosszú ünnep volt. A lényeg, hogy erre még Mária és József között nem került sor. Ők még a jegyesség idején voltak, a kiddusim alatt, és akkor történt, hogy Máriához jön az angyal, Gábriel angyal, és bejelenti neki, hogy a Szentlélek teremtő ereje létrehozza benne Jézusnak az emberi testét, természetét, és áldott állapotba kerül. József erről még akkor nem sejtett semmit, nem tudott semmit. Valószínű, hogy Mária először a szüleinek mondta el, hogy mi történt vele.
Hát amikor a szülei értesültek a lányuk terhességéről, nem biztos, hogy felhőtlenül örültek. Mondhatta neki az apja meg az anyja, nem olvassuk ezt, de úgy kitalálhatjuk, hogy mit tettél, leány. Hát manapság se örül egy szülő, amikor mondjuk a gyermeke előáll ezzel, hogy áldott állapotban van. Hát akkor meg még kevésbé örültek ennek a szülők. Hát szégyent hoztál a nevünkre. Hát nem beszélve az Úr nevéről, Mária, akit te ismersz, akit szeretsz, akinek engedelmeskedtél. Hát mit tettél te, leány? Hát és József, mondhatták neki a szülei, József a vőlegényed, hát vele se törődtél. Hát tudod, hogy Isten törvénye szerint te mit érdemelnél? Tulajdonképpen halált érdemelnél a mózesi törvények szerint. Hát ha kitudódik a dolog, elsüllyedhetsz te is, meg József is, meg mindenki a szégyentől. Hát meg lehet, Mária elmondta nekik, hogy ő nem tehet erről a dologról, az angyal jött hozzá, és Isten tette ezt vele, és hát az Isten fiát hordja tulajdonképpen a szíve alatt, de hát gondolom a szülei ezt is furcsán fogadhatták, akármilyen hívők lehettek, ha hívők voltak, mert azért ilyen nem történt ott minden nap, hogy egy szűz egyszer csak terhes lesz. Úgy, és akkor ezzel magyarázod Istentől. Hát, leányom, hát jobb magyarázatot is kitalálhattál volna. Na, summa summarum, hogy eljött aztán a pillanat, amikor Máriának nem csak otthon kellett ezt a csatát megvívnia, hanem Józseffel is. És gondoljátok el, hogy ti vagytok József helyébe. Hogy ott nagyba készülődtök a házasságra, odáig vagytok a mennyasszonyotokért. Milyen szép leány, milyen tiszta leány, milyen istenfélő leány, milyen kedves leány. És akkor egyszer csak jön ez a hölgy, és elmondja, hogy hát gyermeket vár. Hát mi történt? Hát gondoljátok szegény Józsefet, hogy az is eléggé melbevághatta ez a dolog. És ez nem is értette, hogy mi van. Hát ő nem így ismerte Máriát. Nyilvánvaló, hogy József is igaz ember volt, istenfélő volt, Máriáról is olvassuk ezt, hogy ő is szerette az Urat. Hát ez ilyen nem történhet meg egyszerűen, hogy te terhes leszel. És itten mi van? Egy világ dőlhetett össze benne. Hát így hogy vegyelek feleségül? Hát így bármennyire szeretlek, hát nem az én gyerekemet hordod a pocakodba. Hát most mit tegyek én? Hát magyarázhatta neki is Mária, hogy a Szentlélek, meg Isten, meg a Messiás, meg... Hát gondolom József is körülbelül ugyanúgy gondolkozott, mint ahogy bárki gondolkozna, ugye első hallásra, hogy megint ez a jobb mesét is kitalálhattál volna. Tehát Józsefben a jegyességbe kapott egy elég nagy gyomorbarugást, hogy így mondjam, ezáltal a hír által, ami történt. Ne úgy képzeljétek egyáltalán Józsefet testvérek, mint ahogy sokan elképzelik, hogy ő egy ilyen tett ki hat hűjön ember volt. Nem. Egy nagy lelki vívódás kezdődött a lelkében. Ez már a második pontunk. Nagy lelki gyötrelem kezdődött benne. Egyfelől ugye szerette Máriát, nyilván azért akarta feleségül venni, mert szerette, tetszett neki, csodálta, szerelmes volt bele. Másfelől meg nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy Mária valakivel megcsalta. Visszaélt a bizalmammal, a szerelmemmel, a szeretetemmel. Hogy valósítsuk még így meg az álmainkat, pedig hogy terveztük már a közös jövőnket, most a terveink füstbe mennek, semmivé lesznek. De szerelmes lelke vívódott, egyre jobban megtelt fájdalommal, és egyre dühösebb is lett. Nagyon érdekes, hogy az a Máté evangéliumában itt olvassuk a 20. versben, hogy amint ezen gondolkodott, ez a gondolkodott szó, ez jelenti azt is, amikor az ember úgy józanul gondolkodik, de a Bibliában többször azt jelenti, hogy valaki dühös lesz, mérges lesz. Miközben ez a szerelmes férfi, akit úgy érezte, hogy megcsalták, gondolkozott, hogy most mit csináljunk, közben egyre dühösebb lett. Voltak érzései neki. Nem ilyen fából faragott királyfi volt ő, hanem egy igazi húsvér ember, hát egy fiatal ember, egy 20 éves fiatal ember. Zsidó ember volt, és a zsidó emberek nem ilyen, nem a férfiak se ilyen málé gyerekek, hogy majd lesz valami, ezt akkor fapofával tudomásul vesznek ilyen dolgokat. Hát egyszerűen az a szó, amit itt használ Máté evangélista, a gondolkodáson túl jelenti még azt is, hogy valaki magán kívül van a dűtől, a haragtól. Nem egykedvű fickó volt ez, hogy úgy rezignáltan. Ja, hát ha így, akkor jó, hát akkor elválnak, aztán megyik egyik erre, másik arra, majd lesz valami, majd találok egy másikat. Nem, testvérek, ez egy fiatal életének az egyik legextrémebb helyzetébe sodródott, és itt sebzettnek és csalódottnak érezte magát, és minél tovább gondolkozott, annál mérgesebb lett. Kiakadt, ahogy ma mondanák talán. De a gondolatok azért ott kergették egymást a fejébe, hogy mit csináljon. Most mit csináljon? Három lehetősége volt egyébként. Az egyik, hogy elveszi Máriát mégis babástól, és ami ezután következik, vállalja. De hát úgy érezte, hogy erre képtelen. Erre képtelen. A másik lehetősége az lett volna, hogy elrettentő példát statuál Máriából, és pellengére állítja, így mondja, hogy gyalázatba keverhette volna, azt jelenti a szó pellengére állítani. Tehát nyilvánosság elé viszi a dolgot, bíróság elé adja, ugye fel kellett bontani a házasságot jogilag, pontosabban a jegyességet, föl kellett, akkor ezt tegyék meg nyilvánosan, és akkor mindenki megtudta volna, hogy Máriával mi a helyzet, és hát ha halálra nem is ítélték volna talán Máriát, sőt, valószínűleg nem ítélték volna arra, mégis ez egy nagy megszégyenítés lett volna. Utána már az ő jó hírét egész életében nem tudta volna Mária visszaszerezni a zsidó kultúrában. És a harmadik lehetőség, hogy ad neki vállólevelet. Tehát felbontja egyességet, de titokban. Nem nyilvánosság előtt, hanem titokban. Elég ezt két-három tanú jelenlétében megírni, és a kapcsolatuk akkor valahogy véget ér. Mária azután elköltözhetett volna valahova, ahol kihordja a gyermekét, megszüli, és valahol máshol új életet kezd. Ezt megtehette volna, és József emellett döntött. El nem tudom venni. Nyilvánosság előtt nem akarta megszégyeníteni. Akkor titokban, feltűnés nélkül felbontjuk a jegyességet, aztán elmehet valahova, és ott új életet kezdhet. Azért mondjuk ebben a döntésben, mert erre jutott, ebben a döntésben megnyilvánult, testvérek, azért valami abból, hogy ő igaz ember volt. Mert az igaz ember, a kegyes ember úgy érezte, hogy nem bánhat, ha nem is tudja elvenni. Azt se teheti meg vele, hogy nyilvánosság előtt megszégyeníti. Bár lehet azt gondolta megérdemelni, de nem vitte rá a lélek. És tényleg azt mondom, hogy a Szent Lélek nem vitte rá. Ha rá is szolgál valami büntetésre, azt keresi, hogy hogy lehetne abban is mértékletes, nem a maximális büntetést, hanem a minimalizált büntetést keresi. És hogy így mondja, még a büntetésben is irgalmas. Ez azért igaz emberekre jellemző lehet ma is, hogy lehet, hogy valaki rászolgál arra, hogy szerintünk, hogy megbüntettessék, és szigorúan megbüntettessék, de a hívő ember az azért mégis keresi annak a másiknak a javát is valamilyen szinten, még ha bűnözött is, hát én se vagyok nála különb, én is kegyelemből élek. Hát valahogy irgalmasságot kell gyakorolni a másik emberre, még ha vétett is súlyosan ellenünk. És el is kell, hogy nyerje valamilyen szinten az ítéletet. Mégis irgalmasságot kell a büntetésben is alkalmazni. Na, a harmadik pontra kanyarodok viszont, mert Isten azért nem hagyta ennyibe ezt a dolgot. És Józsefre egy csodálatos álmot bocsátott, amiben egy angyal jelent meg neki. Azért, hát angyalok nem szoktak mindig megjelenni az embereknek, ez elég ritkán fordul elő a Bibliában is, hogy angyal jelenik meg valakinek, akár éber állapotában, mint például Máriának, akár álmában, mint Józsefnek, nem is tudjuk ezt elképzelni, de mégis jött egy isteni küldött, az Isten szent angyala jelent meg, reálisan, valóságosan, és Isten ezáltal, az angyal által megváltoztatta Józsefnek a döntését, és más irányba kezdte vinni az eseményeket. Egy kicsit ebbe a dologba azt látom, amit az angyal mondott, emlékeztek, hogy Máriának azt mondta, hogy légy üdvözölve, kegyelembe fogadott. Nem kegyelemmel teljes, újra mondom, szó sincs a Bibliából kegyelemmel teljesről, kegyelembe fogadott. Az Isten a kegyelmébe fogadott téged, Mária, mondta neki az angyal. És ebben sok minden benne van, de például az is, hogy mostantól kezdve ő lesz a te védelmeződ. Ő lesz a te védelmeződ. És itt, amikor Mária nem tehetett semmit annak érdekében, hogy József elvegye őt feleségül mégis, akkor Isten beavatkozott Mária érdekében is. Meg József érdekében is, de leginkább egyébként Jézus érdekében, majd megértjük mindjárt ezt is, beavatkozott a dolgokba. De Máriát így körülvesz és védelmezi őt. Ezért úgy küldi az angyalt ehhez a Józsefhez, hogy menjél és változtasd meg a döntésedet. Azért Isten azért küldi ezt az angyal testvérek, nem csak azért, mert Máriát szereti, hanem ismétlem azért is, mert egy üsztörténeti pillanatban vagyunk. Ezek az események, amik itt előttünk vannak, ezek nem ilyen hétköznapi események. Itt az üsztörténetnek, vagy inkább, hogy mondjam érthetőbben, az emberi történelemnek a legfontosabb esemény sora van előttünk. Az egész emberi történelemnek a legfontosabb esemény sora. A teremtés, a bűneset után a megváltás órái közelítenek. És itt, amin múlik minden. És itt Isten nem engedte, hogy a dolgokat az emberek ide-oda változtassák. Itt mindennek úgy kellett történnie, hogy azt ő eltervezte. És hogy úgy történjen, elküldi az angyalt, nem csak Máriához, hanem Józsefhez is az álmába, hogy rávegye arra, hogy megváltoztassa a Máriával kapcsolatos döntését. És József megváltoztatta. Aztán olyan csodálatos testvérek azért ez, amit nem csak a Máriával kapcsolatos döntését változtatta meg József, hanem bepillantást kapott ilyen titkokba. Ugye neki is az angyal, ha megvizsgálnánk, most nem tudjuk egészen részletesen, de az angyal Józsefhez intézett szavait is, testvérek. Először is elmondja neki, hogy ami Máriában van, az nem embertől van, az Isten lelkétől van. Az Istentől van, igazat mondott neked a menyasszonyod. Az Isten lelkétől, Isten teremtette benne azt a kisbabát, akit hordoz a szíve alatt. Isteni oka van ennek a dolognak, nem emberi oka. Aztán elmondja Józsefnek, hogy azt a gyermeket, akit majd szül Mária, Jézusnak kell nevezned. Jézusnak fogod nevezni. Máriának is ezt mondta, itt az angyal Józsefnek is elmondja, Jézusnak, mert ez a név azt jelenti, hogy Jahve megment, az Úr megment. Mert ez a valaki, aki megszületik, ő lesz a megmentő. Aki megmenti a népét a bűneiből. És megtisztítja őket, és új szívet ad nekik, új életet, örök életet ad neki. Ő lesz a megmentő. Nem lesz más, aki által az emberek megmenekülhetnének a bűnből és a kárhozatból, csak ő. Csak ő általa van az üdvösség. És az angyal még arra is rámutat, hogy egyébként most teljesül be az, amit az Úr mondott Ézsaiás próféta által, hogy a szűz fogam méhében, 800 éve Jézus születése előtt olvassuk Ézsaiás próféta könyvéből, hogy Isten elmondta, hogy születik majd valaki egy szűztől. És ez most teljesedik be, egy szűztől születik meg ez a csodálatos valaki, akit Isten megígért. Nem valami hétköznapi dolog van itt készülőben József. Egy rendkívüli dolog történik most. Bízzál bennem, és a szívére helyezi végül az angyal, ne félj magadhoz venni Máriát. Ne félj megtenni ezt a lépést. Igen, féltél megtenni ezt a lépést. Nem akartad őt elvenni. Igen, pellengére se akartad állítani, de el akartad bocsátani. Most ne félj engedni az Istennek, és magadhoz venni őt. Légy bátran egy vele, szívből szeressed, ne félj magadhoz venni Máriát. Olyan szép ez, hogy az angyal beszél Máriáról, beszél Jézusról, és Józsefet rábírja arra, hogy megváltoztassa a döntését. És József testvérek, a negyedik pontra érek, megváltoztatja a döntését, és békességbe házasságot köt Máriával. Azért én úgy el tudom képzelni, hogy mit érzett József, amikor felébredt, és tudatosította magába, hogy Isten szólt hozzám. Mert most valahogy eltűntek a szívéből ezek a sötét gondolatok, azok az indulatok, azok az érzések. Valahogy békessége volt. Ez volt azt hiszem az életének a legjobb álma. Mondjuk így. Nem is lehetett volna ennél jobb álma valakinek. és megkönnyebbülhetett, és milyen csodálatot érezhetett, vagy milyen megtiszteltetve érezte magát, hogy az én mennyasszonyom fogja megszülni a messiást. Az a gyerek, az lesz az, aki az Isten megígért. Nem csak nekünk, zsidóknak, hanem az egész mindenségnek, minden embernek. Hát ez hogy lehetséges ez? Én szerintem, bár ez csak a találgatások kategóriába tartozik, rohant Máriához, hogy elmondja neki, hogy neki is megjelent egy angyal, és mit mondott neki az angyal, és ő most úgy érzi, hogy el fogja venni, és el is döntötte magába, hogy elveszi Máriát. Biztos mondta neki ezt, hogy hát elmentek a viharfelhők, Mária, kisütött a nap, és ne félj most már, mert elveszlek téged feleségül, és férjed leszek, és te a feleségem leszel, és egybe kelünk, és együtt lesz az életünk továbbiakba. És én vállalom azt a kisbabát, akit majd világra hozom, mert tudom, hogy ki az. Én is tudom, hogy ki az. Egyszerűen azt hiszem, hogy nem sok idő telt el, hanem egész napok alatt zajlódhatott ez az egész eseménysor, és József egyszerűen elveszi feleségül Máriát, megtartották az ünnepséget. Hát akkor még ugye nagyon az elején volt a terhesség, nem is látszódott Márián, hogy kisbabát vár, hiszen hosszú hónapokig az még nem látszik. Józsefnek ez az engedelmessége úgy megragadott, hogy amit Máriába is látunk, hogy az Úr mond neki valamit, és megteszi. Itt is az Úr mond neki valamit Józsefnek, és megteszi. Ebből látszik, hogy igaz ember. Mert az igaz ember olyan, az Úr mond neki valamit, azt megteszi. Követi az Úr szavát. És ezután azt olvassuk a Bibliába, testvérek, hogy József biztosan hozzájárult ahhoz, hogy Mária közvetlenül az esküvő után elmenje 3 hónapra Erzsébethez. Elment ugye Keresztelő János anyjához, a rokonhoz, a Júdeai hegységbe valahova, egy másik kis településre, és ott volt 3 hónapon keresztül. Aztán, ahogy olvassuk itt a Bibliába, az is a József engedelmességének a jele, hogy nem volt Máriával szexuális kapcsolata addig, amíg meg nem szülte a fiát Betlehembe. Mert a szűztől kellett születni annak a gyermeknek. És József megtartóztatta magát addig, amíg meg nem szülte Jézust. Hogy teljesüljön az írás, hogy a szűz fog a méhében, és a szűz fog fiat szülni. Ez is az ő engedelmességének a jele. Aztán, ahogy közelgett ugye Mária szülésének az ideje, József útra kelt az ő mindenórás feleségével, mert legalább 120 kilométer el kellett menni az adó összeírás miatt. És akkor muszáj volt menni a feleségével is, de ő vitte és gondoskodott róla. És amikor megszülte az Úr Jézust Máriót Betlehemben, ott voltak egy ideig, és emlékeztek arra, hogy ott történt még egy álom József életében, mert egy angyal jelent meg neki, és kérte, hogy meneküljenek Egyiptomba, mert Heródes király halálra keresi a gyermeket. És akkor fölvette Máriát is, és a gyermeket is, és elmentek Egyiptomba, ahol egy óriási zsidó közösség élt, és oda mentek ezekhez a zsidó társaikhoz, nemzet társaikhoz, és ott voltak addig, amíg az Úr haza nem engedte őket, és nem mondta neki, menjél haza, most már mehettek vissza az ígéret földjére. És egyáltalán bevállalta azt a dolgot, hogy Jézusnak a nevelő apja lett, az Isten akaratából, hiszen nem volt vérszerinti apja, de nevelő apja lett. És ezen a ponton értjük meg, testvérek, azt a rendkívül fontos dolgot, hogy Jézusnak nem csak, hogy nevelő apja lett József, hanem itt egy másik dolog is bujkál. Tudnélik, emlékezzetek csak, hogy mivel kezdi Máté evangélium az evangéliumot? Egy Józsefnek a családfájával. József családfájával. Ez a családfa, erről nagyon sokat lehetne beszélni, de a lényeg most az, hogy két dolgot jelez Máté evangélista Józseffel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Dávid utóda, a másik, hogy Ábrahám utóda. Ez mind a kettő nagyon fontos. Mert Dávidnak tétetett az ígéret, hogy lesz majd egy király az ő utódai között, aki az örökké fog uralkodni. Az ígét, amit ma kaptatok, az hozza ezt az ígéretet. Ez egy ősi ígéret volt. Uralkodni fog a Dávid házán örökön öröki, ez a király, aki a te utódod lesz. A másik dolog pedig, hogy Ábrahámnak is tétetett egy nagy ígéret annak idején, hogy majd lesz egy utódja, aki az egész emberiségnek az áldásává lesz. Aki minden embernek az üdvösségére szolgál majd. És az nem Izsák, hanem más. A Messiás. És most gondoljátok el, hogy ez a József Ábrahám utóda és Dávid utóda. Akit ő örökbe fogad, befogad, az jogilag Dávid utódává és egyúttal Ábrahám utódává is válik. Vagyis Jézus József által került Dávid utódai közé, meg Ábrahám utódai közé is. Sőt, József által lett az Ábrahámnak és a Dávidnak tett ígéret beteljesítője is. Tudtok követni? Ha József nem fogadja örökbe, Jézus nem kerülhet be ebbe a kompániába, hogy így mondja. Ebbe a se Dávid utódai közé, se Ábrahám utódai közé nem kerülhet be. József volt az, mert ő nem ember volt, hogy így mondjam, igaz, ember volt, de Isten fia volt. Ő neki valahogy be kell, Mária által nem kerülhetett be. Egyébként Mária által is bekerült Dávid utódai közé, de József volt itt a döntő. Józsefnek ilyen értelemben van üdvtörténeti szerepe. Itt nem csak arról van szó, hogy ő befogadja az ő családjába, hogy így mondjam, Jézust, és akkor utána gondoskodik róla, neveli, hanem ő általa válik Jézus tulajdonképpen Dávid fiává, a világ királyává, hogy így mondjam, jogi értelemben, és válik Ábrahám utódai közül a megígért maggá, akiben áldást nyer az egész emberiség. József testvérek ebben az egészben kulcsszerepet töltött be. Ha ő itt engedetlen, Jézus nem lehet utána jogilag Dávid fia, nem lehet annak nevezni, egyáltalán. Nem énekelhettek volna neki Jeruzsálembe Hozsánna a Dávid fiának. Így énekelhettek, mert jogilag Dávid fia volt. És nem nézhetnénk se úgy erre a Jézusra, hogy ő az Ábrahámnak megígért maga, Messiás, ha József nem fogadja be őt, úgy mondom most a zsidók közé. Ábrahám utódai közé. Így került be oda. Az biztos, hogy Jézusról úgy beszélnek utána, mint Ábrahám fiáról, ő zsidó ember volt emberi természete szerint, sőt, Ábrahámnak megígért utód, a Messiás, akiben áldást nyer az egész emberiség, és mint Dávid fia, aki nem csak a zsidóknak a király, hanem akinek a királysága az egész emberiségre kiterjed. Ebbe az egész ügybe testvérek Józsefnek kulcs szerepe volt. Értitek, hogy többet tett ő, amikor elvette Máriát, mint amit úgy első pillanatra gondolnánk róla. És hogyha hát így van, akkor most kérdezlek benneteket, hogy mellékszereplő József az egész karácsonyi történetben? Statiszta? Hát egyáltalán nem. Igaz, egy hallgatag ember. Nem tudjuk a szavait. Nem. Mária beszél sokszor, illetve többször, apád és én kerestünk téged, mondja. De József nem tudunk róla semmit, de amit tudunk, az elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ő nem egy statiszta, egy nagyon különös ember. Az életéről egyébként, hogyha így a vége felé közeledünk most az ige hirdetésnek, akkor meg kell jegyeznem, hogy nem tudjuk, hogy mi lett vele, valószínűsíthető, hogy meghalt. Meghalt. Még azelőtt, hogy Jézus meghalt volna, mert ott a kereszt körül nem jelenik meg, ott csak Mária jelenik meg. Addigra már nem volt életbe. Viszont azt megtudjuk róla, hogy Máriával a későbbiekben együtt volt, mint férj, és születtek közös gyerekeik. Vagyis hát ez nem azt jelenti, vagyis hát hogy így mondjam, nem rögtön a Jézus születése után egy-két éven belül halt meg, az biztos, hanem még élt, hiszen Jézusnak négy féltestvérét megnevezi a Biblia fiúkat, és mondja, hogy még ezen kívül voltak Jézusnak lány féltestvérei is. Ezekre magyarázzák általában a katolikus meg az ortodox egyházak, hogy ezek Jézusnak csak unokatestvérei voltak, meg Józsefnek egy másik házasságából származnak, de ez mind egy ilyen találgatás, ez a legenda kategóriába tartozik. A valóság az, a Biblia mindig így beszél róluk, hogy ez egy család. József és a gyermekei és Máriával, aki az ő anyjuk, teljes mértékben úgy kezeli őket a Biblia, mint egy egyszerű családot. Nem unokatestvérei voltak Jézusnak, meg nem távoli, nem tudom milyen rokonai ezek az emberek, hanem egy azon anyaméből jöttek ki, mint amiből ő is kijött. Tehát az biztos, hogy Józsefnek volt még férji feladata, és ezeket be is töltötte, és ilyen értelemben Mária nem is nevezhető örökkön szűznek, mert ezt mondják megint az említett egyházakban, hogy Mária a szülés előtt, a szülés alatt és a szülés után is, és mindörökké szűz maradt. Tehát ez egy, úgy, ahogy van, egy képtelenség, és egy ugyancsak a legenda kategória. Nem kell ilyeneket elhinni senkinek, testvérek, ezért nem. Hiába mondja a nem tudom milyen egyház. Maradjunk a tényeknél, a bibliai tényeknél. A lényeg, hogy József is meghalhatott, és mi őben azért egy olyan embert tisztelünk és becsülünk, és tanulunk is tőle, aki képes volt arra, hogy ha Isten mondott neki valamit, akkor felülírta a saját döntését. Ugye? Lehet, hogy eldöntötte a szívébe, hogy Máriát titkon elbocsátja, de amikor az Úr szólt hozzá, felülbírálta a maga döntését az Isten szavára, és azt mondta, akkor nem úgy lesz, hanem úgy, hogy az Úr mondja, mert az fontosabb, mint az én, ahogy eldöntöttem. Ezt azért meg lehet tőle tanulni. Meg tudjuk tőle azt is tanulni, azt hiszem, hogy Jézust fogadjuk be. Hát ő a családjába fogadta be, nekünk meg a szívünkbe kell befogadni. Hitáltal ezt a Jézust, ugye? De nekünk is be kell fogadni Jézust, mint a szívünkbe. Vagy megtanulhatjuk tőle azt, hogy ő befogadta azt, aki befogadta Jézust. Ez is egy érdekes dolog. József befogadta Máriát, aki befogadta Jézust. Nekünk is be kell fogadni azokat, nem Máriát, hanem azokat, akik befogadták Jézust. A lelki testvéreinket, a hívő testvéreinket, a szívünkbe kell fogadni őket is. És József ilyen értelemben azért egy elég provokatív személyiség. Mert sok ember van, aki annyira keményfejű, hogy eldöntöttem valamit, az úgy lesz. Azt Isten mondhat, amit akar, nem. Sok ember van, aki Jézusra is legyint, nem fogadja be se a szívébe, se az életébe, se sehova, hanem kizárja. Karácsonyából is kizárja, meg mindenhonnan kizárja. Ugye? És sok ember van, aki a hívő testvéreit se fogadja el, mert azt mondja, hogy mit nekem a keresztjének, nem érdekelnek azok engem. Nem nézem őket semmibe. Hát sok ilyen ember van. Azért ez egy provokatív dolog. Jézust befogadni, a Jézus befogadókat befogadni, és felülírni saját magamat, azért, mert az Úr azt mondta, hogy. Elég provokatív. Na, onnan indultunk, hogy József statiszta a karácsonyi történetben. Nem az. Nagyon is fontos szereplő. És bárcsak sokat tanulnánk mi is tőle. És lennénk Isten kegyelméből az ő követőivé is. De leginkább Jézus követőivé legyünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ígéd szól hozzánk. És köszönjük néked, hogy ebben te magad tanítgatsz minket. Olyan csodálatos, Urunk, hogy így olvasgatjuk ezeket az ősi történeteket, és megelevenednek a számunkra ezek a régi arcok. Köszönjük, hogy láthattuk egy kicsit Keresztelő Jánost, láthattuk Máriát, láthattuk most Józsefet. És olyan különös az, hogy az ő személyük valahogy a háttérbe kerül, és egyszer csak te kerülsz az előtérbe, mert valahogy te fontosabb vagy mindegyikőjüknél, és végül is valóban nem ők lesznek a példák számunkra, hanem te leszel a példa, te leszel nem is csak a példa, hanem az Úr, a mindenek fölötti Úr, és te leszel a mi megváltónk, a mi üdvözítőnk. Hadd ragyogjon fel, Urunk, a mai istentisztelet végén is itt a szívünkben a te csillagod, a te csodálatos személyed, és segíts bennünket, és formálj minket is, Urunk, hogy akár melyik arcra gondolunk most, akár Jánosra, akár Máriára vagy Józsefre, őket is te formáltad, minket is te formálj, Urunk, hogy téged befogadjunk a szívünkbe, az életünkbe, hogy befogadjuk a hívő testvéreinket a szívünkbe, az életünkbe, mint barátainkat, mint lelki testvéreinket. Segíts bennünket, Urunk, hogy felül tudjuk írni a magunk elhatározásait, amikor Te az igében mást kérsz tőlünk, és másra akarsz rávenni. Segíts minket, hogy legyen bennünk az az alázat, hogy engedelmeskedjünk Neked. Köszönjük Néked, Úr Jézus, hogy hitünk szerint a benned hívő embereket üdvözíted, és Te így vetted magadhoz Máriát is, Józsefet is, Jánost is, és azóta oly sok embert, hogy veled legyenek az örökké valóságban, és egyszer viszont láthassuk egymást, veled is, de velük is. Köszönjük Néked azt a reménységet, hogy együtt lehetünk majd a Te országodban, és együtt dicsőíthetünk Téged ezekkel az áldott emberekkel. Köszönjük Néked, Úr Jézusunk, hogy Téged láthatunk, aki meghaltál a bűneinkért. Köszönjük, hogy nem csak Izrael fiait, hanem a pogányokat is, minket is Te szabadítasz meg minden bűnünkből. Köszönjük, hogy azért haltál meg a kereszten, hogy bocsánatot kapjunk, és új életet kezdhessünk. Köszönjük Néked, hogy te leszel az, aki feltámasztasz minket az örök életre, az üdvösségre. Köszönjük Néked, hogy magasztalhatunk, dicsőíthetünk Téged, mint a világ királyát, aki most is uralkodsz mindenek fölött. Kérünk Téged arra, hogy segíts Neked engednünk, és követni a Te akaratodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért most. Áld meg kicsinyeit, nagyjait. Imádkozunk hozzád a beteg testvéreinkért, hogy gyógyító kegyelmeddel vedd őket körül, ha lehetséges, tedd őket egészségessé, és hozd vissza őket ide közénk, add vissza családjuknak. Kérünk Téged arra, hogy ha nem ez a Te terved, akkor is segítsd őket a betegség terhét viselni, hordozni. Köszönjük Néked, hogy rád bízhatjuk a gyászoló testvéreinket, látod azt a családot is, akik a múlt héten kellett, hogy megálljanak koporsó mellett, szerettüktől búcsúzva. Kérünk Téged, vigasztald meg a család minden tagját, az özvegyet, a gyermekeket, unokákat. Kérünk Téged, hogy Te az árvák és özvegyek támogatója légy mellettük is. Imádkozunk hozzád a családokért, akik a gyülekezetünkben vannak. Áld meg egyen-egyenként kicsinjeiket, nagyjaikat. Kérünk Téged a házasságokért, hogy rendben legyenek, hogy békességbe zajlódjanak, és a Te dicsőséget hadd jelenjék meg általuk ebben a társadalomban. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg népünket. Karácsony ünnepe közeledik, és látod, hogy milyen sok ember nem törődik veled. Ó, kérünk Téged, hogy add meg a keresztényeknek, hogy tudjunk bizonyságot tenni rólad, igazán és helyesen és tisztán, hogy az emberek megismerhessenek, és eljuthassanak a Te imádásodra, és a benned való igazi örömre és békességre. Köszönjük Néked, hogy meghallgatod az esedezéseinket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Kovács Sándortól búcsúztunk kedden 10 órakor az ópusztaszeri temetőben, református vallású 72 éves atyánk fia, gyászolja felesége, két fia, unokái. Az Úr legyen a gyászolóknak megerősítője, adjon békességet és nyugalmat a szívükbe, és mutasson utat az élet további útjain való járásra. Hirdetem a testvéreknek a gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 17 órától lesz adventi éneklés a Kárász utcában. Akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, mindazokat szeretettel várják most is, ma is. Hirdetem, hogy jövő héten, kedden bibliaórát tartunk, és ha Isten segít minket, akkor ez lesz most a héten az egyetlen ilyen közös alkalom. ifjúsági órák, azok úgy tudom, hogy lesznek, énekkar is lesz, pénteken imaórát már nem tartunk. Jövő vasárnap lesz 9 órakor istentiszteletünk, de délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsony, ahol az énekkarunk, a gyerekek a megszokott rendben fogunk szolgálni, és örülni a karácsony ünnepének, örülni Jézusunknak. Tehát szeretettel hívunk, várunk mindenkit a jövő heti alkalmakra is, de jövő vasárnap délelőtt és délutáni istentiszteleteinkre is. Majd utána való héten, hétfőn este lesz 18 órától bűnbánati istentiszteletünk, kedden szent este lesz, ha Isten segít minket, 16 órakor lesz istentiszteletünk, szerdán és csütörtök karácsony első, második napján 9 órakor lesz istentisztelet, gyerekistentisztelet, úrvacsoraosztás, a megszokott ünnepi rendünket visszük. Végül még egy fontos dolog, hogy az irat misszió közli, hogy gazda karácsonyi könyvkínálat várja a testvéreket, és szeretettel ajánlja Ági mindenkinek a figyelmébe a 2020-as bibliaolvasó kalauzt, az is megérkezett, de van sok egyéb értékes könyv, amit akár karácsonyra is ajándékként is szabad adni másoknak. Ajánlom én is a testvéreknek, hogy gondolkozzanak ezen, és ha lehet, akkor vegyenek ott valamit. Fontos lehet, építő ajándék lehet másoknak, egy jó könyv. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.